A középkorról szóló bevezető részek után, általános részek után, most térjünk rá konkrétabb ismeretekre. Kezdjünk bele a középkori matematikának a tárgyalására. Láttuk tehát az előző előadásban, hogy a középkor egy nagy, a kora közép, kora és a közép-középkor, ha lehet erről beszélni, tehát nagyon sokáig egy előkészítő tevékenység folyt, de az előkészítő tevékenységen kívül nagyon sok konkrét, mai napig is használt eredmény született ezekben az időszakban. Például 10-es számrendszerű helyi értékes számírás. Ekkor alakul ki. A szögfüggvények. A probléma megoldási módszerek, algoritmusok, ez a fogalom, hogy algoritmus, középkorban alakul ki. Az egyenletnek a fogalma, az egyenletrendezés szabályai, ekkor alakulnak ki. Vagy nagyon pontos térképészeti földmérési módszerek, ekkor alakulnak ki a középkorban, és ezért ezekről mindenképpen meg kell, említést kell tenni. Nézzük először a 10-es számrendszernek a kialakulását. Ennek az elejét már említettük az ókori matematikai eredményeknél, de most összefoglalóan álljon itt a fő útvonala a 10-es számrendszer kialakulásának. Ugye Mezopotámiában már az időszámításunk előtti második évezredben egy helyi értékes számrendszer alakul ki, ez a furcsa ékirásos, ez a kevert 10-es 60-as számrendszer, ugye 60 hatványai szerint voltak csoportosítva, de az egyes számjegyek ilyen 10-es rendszerbe voltak jelölve. Aztán említettük, hogy időszámításunk előtti 3. században Archimédész fölveti, hogy nagyon jó ötlet ez a helyi értékes dolog, de egy kicsit túlzás ez a 60 számjegy, és ő már egy kezdetleges 10-es számrendszerű helyi értékes jelölést használ a saját műveiben. Archimédész művei az alexandriai könyvtárban is föllelhetők, és az indiai tudósok olvassák ezeket, azt mondják, hogy ez egy nagyon jó ötlet, na innentől kezdve tartozik majd a mai előadás anyagába, azt mondják, hogy ez egy jó ötlet, és itt lényegében Indiában kifejlesztik az egész számoknak gyakorlatilag ugyanazt a jelölés rendszerét, mint ma. Mások voltak a konkrét jelek, tehát más karaktert használtak az 1, 2, 3, 4 számjegyekre, de lényegében ugyanazt a rendszert Indiában már kifejlesztik. Aztán az arab birodalomban a 8.-15. század között ugye ekkor a tudomány élvonalába tartoznak ők, akkor fejlesztik ki ennek az alkalmazásában, hogy lehet ezt használni, sokféle táblázatot meg számítási módszert fejlesztenek, rengetegen alkalmazzák, és ott merül föl a tizedes törtek ötlete, hogy hogyan lehet tizedes törteket is írni. Ugye az indiaiak azok egész számokra használták ezt. És 1600 körül Napier és Kepler azok, akik a mai tizedes törtek alakját végül is összehozzák, és mondjuk 1600 környékén összeáll az a számjelölés, amit ma is használunk. Nézzünk néhány konkrétumot ebből a több évezredes vonulatból. Például a mai számjegyek egy furcsa sorozaton keresztül alakultak ki. A legrégebbi indiai jelöléseket, megnézzük a számjegyekre, azok ilyenek voltak. Hát ugye, a szokás az 1 az 1 pálcika, a 2 az 2 pálcika, a 3 az 3 pálcika. Ez majdnem mindenki így kezdi, hogy pálcikákat rajzol. Aztán utána elbonyolódik ez a dolog. Hát, abból alig ismerünk fel egy-két dolgot. A 6-osuk meg a 7-esük még valamennyire hasonlít a mai 6-os 7-esre. De hát, ahogy egymástól átvették ezek az 1-es kultúrkörök, ezeket az írásokat, akkor persze változtattak rajta ezeken. Hát például egy kicsit később Indiában ilyen számjelöléseket használtak, ami itt található. A nulla egy kicsi karika volt. Tudjuk, a nullát a rajzoló néhol lefelejtette, persze mindenütt használtak nullát, és mindenütt karika volt, csak eleinte nem akkora, mint a többi számjegy, hanem egy pici karikácska, ilyen helykitöltő. Aztán az arab számokban már sokkal több minden hasonlít a mi számainkra. A 15. század Európájában már ilyen számjegyeket használtak, és mondjuk Albert Dürer, a festményei meg már ilyen számokat használni, ez lényegében a mai számoknak felelnek meg. Annál csak stílus kérdés, hogy hol vastagabb, hol vékonyabb a vonal, meg esetleg egy kicsit lentebb, föntebb rajzolják a számokat, ez már részletkérdés. Tehát az Európában elsőként a 15. században terjedt el nagyon széles körben ennek az alkalmazása. Valójában már a 9. században megérkezik Európába, a arab közvetítésen keresztül ez, de sokáig az európaiak berzenkednek ezektől a számoktól, azért, mert nagyon könnyű csalni velük. Ugye, hogyha van egy számom és mögé írok egy nullát, akkor hirtelen 10-szer akkorát jelent. És hát az ugye óriási csalásokra teremt alkalmat. Római számokkal ezt nem olyan könnyű megtenni. Nem olyan könnyű egy római számhoz valamit hozzáírni úgy, hogy értelmes maradjon a szám, és az értéke jelentősen megváltozik. És érdekes módon ez volt a középkör Európában az egyik legfőbb érve, és nagyon sokáig csak a tudósok használták a számításaikba, mert nyilván római számokkal számolva szörnyű lehetett két római számot összeszorozni, mondjuk gondoljunk csak bele. De a hétköznapi életben nagyon sokáig ezt használták. Magyarországon is az 1400-as években terjed el, 5. László idején hozzák be ezeket a számokat, és például, hogyha valaki megnéz akkoriban épült épületeket, akkor ott már sokszor az évszámot így jelölik. Úgy lehet legkönnyebben megismerni, hogy a 4-es az egy ilyen kis kurkocska volt. A 8-asnak a teteje, egy fél 8-as, az a 4-es. Így írták az 1400-as években, meg az 1500-as évek elején is még a 4-es. Valaki a panonhalmi apátság kerengőjébe kimegy, az egyik sarokban még egy dátum, ilyen 1490 körüli dátumban a 4-es az így van jelölve. Tehát, de ez egy részletkérdés. Valaki kap egy órát arra, hogy betanulja, hogy az 1 az ez, a 2 az ez, a 7 az ez, stb. Akkor ilyen számjegyekkel is ugyanúgy számol, mint a mai alkalom, mert ez csak egy részletkérdés, hogy milyenek a számjegyek. Az indiaiak voltak, akik kifejlesztették ezt a mai rendszert. Időszámításunk szerint mondjuk durván 200-tól 1200-ig a matematika csúcsát, azt nagyjából legalábbis az ilyen számolások a csúcsát az indiai matematikusok jelentették. Ezzel nagyon sok időt eltölthetnénk, hogyha nem fizikatörténet előadáson lennénk. Úgyhogy itt csak annyi időt fordítok rá, ami tényleg szükséges a mi szempontunk. Például itt az indiai matematikusok találták ki, hogy a nullát az tényleg következetesen hogyan használjuk. Előtte némi zavar volt ezeknek a használatában. Aztán ők veszik észre, hogy a nulla az nem csak egy helykitöltő karakter, hanem egy ugyanolyan szám, mint a többi szám. Lehet vele műveleteket végezni. Például ezt tudjuk, hogy egy Brahma Gupta nevű matematikus na köszönhetjük az ilyen szabályokat, hogy akármi plusz nulla az akármi, akármi szor nulla az nulla, tehát ezeket a nullával végzett műveleteket ez a Brahma Gupta nevű matematikus találja ki. Aztán ők vezetik be a végtelennek a fogalmát, mint egyfajta szám vagy számosság mérő egységét. A negatív számokat ők találják ki, és teljesen helyesen értelmezik, meg az ezekkel végzett műveleteket is. Tehát, hogy negatív szó, negatív az pozitív, szóval ezek az indiai matematikusok találmányai. És rengeteg gyakorlati problémának a megoldására használják is ezeket az értékeket. Aztán tőlük veszik át ugye az arabok, azok magán a jelölésen nem sokat változtatnak, hanem az igazi nagy változás az a tört jelölésben következik be, tehát az indiaiak lerakják a tízes számrendszer alapját az egészekre vonatkozva. És az az érdekes, hogy nagyon sokáig nem decimális, tehát nem tízes jelölése volt a törteknek, hanem szexadecimális jelölése volt, 60-as jelölése volt. Nagyon sokáig például, ugye mai számjegyekkel írom, mert én magam sem tudom, hogy a régen hogy írták a számjegyeket, nem jegyeztem meg, mai számjegyekkel leírva, például Ptolemaiosz a könyvében a pi értékének a közelítését így adja meg, hogy 3, ugye nem 3-at írt ő, hanem mit tudom én, gammát, ugye a görög jelöléssel, 3,860-ad és 33,600-ad Tehát a, vagy ma úgy mondanám, hogy 8 perc, 30 másodperc ez a jelölés. Ebben ugye az órát azt a mai napig is így osztjuk föl innen. Aki kiszámolja mellesleg, az a Ptolemaiosz ezek szerint a pi értékét ezzel közöttet, ami nem is rossz, mert 3,14159 úgy folytatódik, tehát elég pontos. Na most ennek a szexadecimális jelölésnek az az előnye, hogy nagyon sok tört pontosan kifejezhet, például 1/3, 1/6, ezek szexadecimálisban pontosan megadhatók, ugye tizedes törtben az 1/3, 0,333 végtelenségig folytatódik. Hátránya viszont ennek, hogy nehezebb a műveletvégzés, mert észbe kell tartani, hogy máshogy kell számolni a tört résszel, mint az egész résszel, tehát ennek megfelelően nem is olyan egyszerű ezzel számolni. Az, hogy a törteket is, a tört részt is tízes felosztásban, tehát egy tized, egy század, stb. Ilyen egységekben fejezzük ki, azt először ez a kimondhatatlanul hosszú nevű, ezt én csak hadd nevezem alkasinak, úgy szokták nevezni, ez az arab matematikus találja ki a tizedes törteknek az ötletét az 1400-as évek elején, ezt az alkasit, ezt még ma néhányszor viszont látjuk a középkori matematika történetében. Ő veti fel az ötletet, de még egy kicsit nehézkes jelölést használ, aztán két lépcsőn keresztül egy Simon Stevin, akivel a mechanikában is találkozunk majd, meg egy John Napier nevű matematikusok azok, akik a mai formában öntik. A Napier az lényegében már teljesen úgy előtte, mint ma a tizedes körteket. Egyetlen bizonytalanság maradt az, hogy az egész meg a tört rész közé mit teszünk. Sok ötlet volt, eleinte úgy volt, hogy leírták az egész részt, utána húztak egy viszintes vonalat ott középtán, és ráírták a tört részt. Néha még ez visszaköszön, ez a fajta jelölés egy-két helyen. De aztán, ugye, hogyha a tört rész sok számjegyet tartalmazott, akkor ez nehezen áttekinthető volt, mert pláne nyomdában nehezen volt kiszedhető. Úgyhogy aztán azt kellett, hogy egyforma nagyságban írták szépen az egész és tört részt, csak közte tettek valamit. Hát Népi egy pontot tett oda, ugye ő Angliában, illetve aztán Skóciában, most ezt nem tudom, de tehát mondjuk az a brit birodalomban él. Kepler, aki itt élt Közép-Európában, ő meg vesszőt használt a kettő között. Azóta is megörököltük, és átkozzuk az Excel-t meg a nem tudom mit, amikor a tizedes pontot meg a tizedes vesszőt keveri egymással, és ennek a két úriembernek köszönhetjük, hogy nem tudtak kiegyezni egymással, hogy már döntsék el, hogy pontot vagy vesztőt használnak. Nem egyeztek meg, és a mai napig is isszuk ennek a levét, ahogy 1600 környékén nem tudtak egy egységes tizedes jelölést használni. Mindennek ellenére azt kell mondani, hogy ez egy forradalmi dolog volt, ami a szám jelöléssel történt ugye több lépcsőben a középkorban. Tizedes törtekkel egységnyi idő alatt 10-100-szor több műveletet lehet elvégezni, mint az ókori akármelyik számjelöléssel. Tehát, hogyha gondolok a görögök alfa, béta, gammájára, meg az elé teszek egy vesztőt, akkor az 1000-szeres szorzó, az M betű az meg egy 10000-szeres szorzó, meg mit tudom én, hát lehetett azzal is valahogy számolni, de a tizedes törtek segítségével két nagyságrenden gyorsabban lehetett számolni. Egységi idő alatt sokkal több számítást lehetett elvégezni. Nagyon sok felfedezést ennélkül meg se lehetett volna tenni. Látni fogjuk, hogy például Kepler, hogy felfedezze a bolygópályák igazi alakját, bődületes mennyiséget kellett számolja. Kézzel. Nem tudta volna kiszámolni, nem lett volna elég az élete, hogy kiszámolja azokat, amiket kiszámolt. Tehát egész egyszerűen ez a számjelölés, ez lehetővé tett egy csomó felfedezést, amihez nagy adatmennyiségeken kellett műveleteket végezni. Megszületnek az első mechanikus számológépek. Mert az a tétel, amit a legelső lapján kivetítettem, hogy a régi ember ugyanolyan okos volt, mint a mai, és ugyanúgy járt az agya, persze, ki akarsz kézzel számolni, unalomi órákon keresztül számokat szorozni, senki. Az első pillanatban, amit lehetővé vált, megpróbálták automatizálni. És ugye mindenki érzi, hogy a tizedes törtes jelölés az egységesen kezelő különböző helyi értékeket az alkalmas ilyen automatizálásra. Már Népié készített ilyen egyszerű pálcikából, ilyenekből álló számoló gépet, és akkortól kezdve folytonosan többen, Galilei is, Pascal is később, egyre fejlettebb számológépeket készítenek, és ehhez mind az a tízes számrendszer, a helyi értékes jelölés kellett, hogy ez legyen. Ugye a mai informatikának az alapjai is itt teremtődnek meg ezzel. Aztán egy szemléletformáló ereje is volt ennek a tizedes jelölésnek. Tudnék az, hogy azt mutatta ez, hogy a számok egy egyszerű rendszerbe leírhatók. Tehát mondjuk az egész számok, meg a tört számok között nincs olyan lényegi különbség. Ugye egy nehézkesebb jelölésben ez nem volt annyira magától értetődő. És az, hogy rendesen tudtak ezekkel a törtekkel, meg ilyesmikkel számolni az ókori emberek, a középkori emberek, az lehetővé tette, hogy a bonyolultabb fogalmak és bonyolultabb függvények egyáltalán megjelenjenek, és tudják használni ezeket. Nem sokára a szögfüggvényekről részletesen megemlékezünk, de most például azt mondanám, hogy Népié, aki a tizedes jelölést kitalálta, a mai alapra hozta, építve az előző munkáira, például ő csinálta az első logaritmus táblázatokat, amik a sokféle számolás nagyban megkönnyítették abban a korban, és ismét egy olyan dologgal állunk szembe, hogy a felületes szemlőre azt mondja, hogy nem történt semmi a középkorban, dehogy nem. Például a tizedes törtek kialakulása megtörtént, és annélkül, a tizedes törtek nélkül most nagyon nehéz helyzetben lenni. Meg még egy, erről csak egy fólia van, ebben az időben belefér, mindenképp meg kell említeni a trigonometrikus függvényeknek a kialakulását, a sinus, cosinus, meg ezeknek a függvényeknek a kialakulását. Az alapötlet homályosan már az ókorban a görögöknél, Hipparchosnál, Ptolemaiosnál felvetődik, egyáltalán nem ilyen alapban. Ők azzal foglalkoztak, hogy egy adott ívhoz a körön belül mekkora húrhoz tartozik. Ennek az arányáról készítettek táblázatokat. Ezt mai szögfüggvényekkel ki lehet fejezni, kétszer színusz, tetafél vagy valami ilyesmi függvény lesz ez. Szóval de ez már egyfajta szögfüggvény, erről már a görögök megpróbáltak táblázatokat csinálni, de nem volt igazán praktikusan használat, amit csináltak még. A színusz és koszinusz függvényeket az indiai matematikusok lényegében a mai alapban kezdték használni. Tehát ezt értették, ugye a derékszögű háromszög oldal arányait vizsgálták, úgy így a színusz és koszinusz függvényeket használtak az indiaiak. A mai szögfüggvények az arab matematikusoknak köszönhető, a 9. századra kialakulnak ezek a mai alapnak tekintett szögfüggvények, a sinus, cosinus, tangens, kotangens, meg melyik még, meg nem tudom mit értem, mert mi még másik kettő. A szekás, meg a koszekás, igen. Tehát ezeket az arab matematikusok, ezek a mai alapban használták már gyakorlatilag, jó, hát arab betűkkel meg így, de a maga függvény fogalma az teljesen a mai alap volt. Többszörös lépcső keresztül végül is a csúcs teljesítmény a középkorban a szögfüggvényekre eljutott, az alábbi pontokba szedhet össze. Ez az alkasi csinált egy olyan színusz táblázatot, ami egy ívperces lépésekben 9/10 pontossággal tartalmazta a színusz értékeket. Ezt ő kézzel számolta ki, és jól csinálta. Tehát megcsináltak, tehát tudtak ezek számolni, jól csinált. Aztán ismerték a nevezetes trigonometrikus összefüggéseket. Nem csak az olyat, hogy a színusz nézet alfa plusz koszínusz nézet alfa 1, ezt már nagyon régen ismerték. Hanem például az ilyeneket is tudták, hogy a színusz 3 alfát hogyan kell színusz alfából meg koszínusz alfából kikombinálni. Tehát már olyanokat tudtak, amitől a mai egyetemisták elborzottak az ilyen dolgoktól, ők nagy boldogan számolgatták ezeket a trigonometrikus összefüggéseket. Gömbfelszín geometriája. Tehát, hogy a gömb felszínére rajzolok vonalakat, azok között milyen összefüggések, milyen kapcsolatok vannak, ezzel is nagyon tisztában voltak, hogy a földmérési feladatokban nagyon fontos volt ez. Aztán ilyen szögfüggvényekkel kapcsolatos végtelen sorfejtéseket. Ezt például egy imbriai matematikus fedezte föl, hogy a teta az így a tanges tetának a hatványaival szépen kifejezhető. Na ezt már nem is tanítunk ilyet az egyetemen, mert ez már bonyolult. És ezeket a térképészetben, csillagászatban, építészetben, az ilyen tervezésekben széles körén alkalmazták. Köszönöm a figyelmet, most az óra vége van, a következő héten ugye még itt a középkori matematikával fogjuk folytatni. Köszönöm. Tehát szeretettel köszönöm a kedves hallgatóságot. Sajnos az előző hét egy téma közepén ért véget. A középkori matematikáról beszéltünk, csak hogy átlapozásképpen frissítésről. Ugye miről volt szó? A tízes számrendszerről, hogy hogyan alakult ki. Ugye a görögöknél volt az ötlet, ment aztán tovább Indiába. Indiaiak lényegében az egészek jelölését a mai struktúrába adták meg, csak más szemlegyekkel, és arab közvetítésen keresztül került Európába, ahol végül is az 1600-as évek környékén a mai tízes törtek kialakulva. És ez egy nagyon fontos dolog volt a középkori matematikában. Trigonometrikus függvények, amelyeknek persze szokás szerint a leg-leg kezdeti változatait végül is a görögöknél megtaláljuk, de ténylegesen ezt az arab matematikusok dolgozták ki a mai formával. Ezek is azt hiszem nem kell részletezni ezeknek a fontosságát, és azt a döbbenetes tényt említettem, hogy olyanokat csináltak az 1500-as években ez az Al-Kashi nevű arab matematikus például, hogy egy ifjárszes lépésekben 9 tízeset pontossággal ábráz megadta a színusz és koszínusz függvényeknek az értékeit, amiből persze a többi kiszámolható volt, illetve olyan extra dolgokat is végrehajtottak, ez éppen egy indiai felfedezés, hogy a trigonometrikus függvényekkel kapcsolatos végtelen soroknak a konvergenciáiból már egy csomó információval rendelkeztek. Ha mai értelemben nem is szabatos bizonyítást adtak, de fölismerték mondjuk ezt az összefüggést, és ez helyes volt. Szóval nagyon sok mindent végeztek, de és akkor most jön igazából az új téma, de talán még ezeknél fontosabb, ha ugyan lehet rangsorolni, ez Al-Khwarizminek a könyve, itt található az embernek a teljes neve. Ez a Mohamed ibn Musa Al-Khwarizmi. Azt hiszem még hosszabb a neve, csak ennyit írtam ki. A könyvének pedig az a címe, hogy Hisab al-Jabr wal-Muqabalah. Nem tudok arabul, úgyhogy nem tudom megmondani, hogy melyik szó mit jelent. Szóval itt van egy mai ábrázolása Al-Khwarizminek, illetve itt van a könyvéből egy részlet. Ez egy nagyon nagy jelentőségű, hogy kevesen hallottak róla. Talán néhány a hallgatóság volt, mondjuk Euklidésznek az Elemek című könyvéről talán hallottak korábban, vagy Arisztotelésznek a Metafizika könyvéről hallhattak korábban. Ez nem annyira ismert könyv, pedig nagyon fontos dolgok vannak benne. Például az egyenletrendezés szabályai itt bukkannak föl először, más formában, mint ma, de ez határozottan rá lehet ismerni, és ennek megfelelően az algebra, ami a címében benne van ennek a könyvnek, körülbelül azt jelenti, hogy a dolgok rendbetétele, tehát az algebra, ebből jött az algebra szavunk a mai napig, illetve a módszeres gondolkozás, módszeres probléma megoldásnak a mai neve az algoritmus, az pedig az Al-Khwarizminek a nevéből következik. Valamint ez volt az a könyv, amin keresztül Európa megismerte az úgynevezett arab számokat a 800-as évek elején. Tehát látjuk, hogy Al-Khwarizmi 790-840-ig élt. A 800-as évek elején ezek keresztül jön be az arab számjára, és amiről már beszéltünk. Beszéljünk erről a kettő dologról, az algebra meg az algoritmusról egy kicsit részletesen. Lényegében a mai egyenlet fogalom más jelöléssel itt jelenik meg. Nem nem volt még ez a tömör jelenős, hogy 5x plusz 3 egyenlő 9, vagy valami ilyesmi jelenésen volt. Ilyesmi szövegeket írtak le, mint amit itt zárójelbe tettem, hogy ha 5 valami és még 2, az ugyanannyi, mint 7 valami, akkor mennyi a valami? Tehát ilyesmi, ugye fölismerjük benne az egyenletet, de a szövegesen fogalmazták meg az egyenleteket, de úgy rendezve, hogy x helyett azt mondták, hogy valami. Illetve hát arabul, mit tudom én, mit mondtak helyette. És erre ki rende, erre a szabályokat, ugyanazokat a szabályokat, amiket ma tanulunk iskolába, Al-Khwarizmi már leírta. Tehát azokat, hogy mindkét oldalhoz ugyanannyit adhatunk, nem változik meg az egyenlet, mindkét oldalt ugyanazzal eloszthatjuk, nem változik meg az egyenlet. És hogy szövegesen oldották meg, hogy ha 5 valami és még 2 az 7 valami, akkor az mennyi? Akkor azt így mondták, mindkét oldalból vegyünk el 5 valamit, akkor az egyik oldal maradt 2, a másik oldalon pedig 2 valami, tehát 2 egyenlő 2 valami, mindkét oldalt elosztjuk 2-vel, 1 egyenlő valami, tehát valami egyenlő 1. Tehát egy kicsit körülményes, de lényegében az egyenletrendezésnek a szabálya itt voltak. Annak megfelelően, hogy azért ez sokkal előre haladottabb, tehát azért nem csak az intuícióra alapul ennek a megoldása, ők már harmadfokú egyenleteket közelítőleg megoldottak, közelítő megoldási módszereik voltak. Ugye egy mai diák is, meg egyetemista diáknak, ha feladok egy harmadfokú egyenletet, akkor inkább távol tartja magát tőle. Ők már nem féltek a harmadfokú egyenletektől, igaz, még csak közelítő megoldások volt rá. Az algoritmus, ami Al-Khwarizmi nevéből adódik, ez a módszeres probléma megoldásnak a szabályai. Al-Khwarizmi adott egy olyan szabályrendszert, amit körülbelül ma is tanítunk a diákoknak, hogy nézzük meg, mik az ismert mennyiségek, mik az ismeretlenek, keressünk közöttük összefüggéseket, mi ezt úgy mondjuk, hogy írjunk fel egyenleteket, nézzük meg, hogy elég dolgot ismerünk-e vagy se, és hogyha megállapítjuk, hogy elég dolgot ismerünk, akkor az egyik egyenletből fejezzük ki az egyik ismeretlent, helyettesítsük vissza a másikba. Tehát ezt szépen egy receptszerűen mi elmondjuk ezeket, tehát rendszerbe szedetten mondjuk el, hogy hogyan kell egy feladatot megoldani. Nos, Al-Khwarizminek a könyvében ez is szépen megtalálható volt. Az volt a nagy jelentőség ennek, a kicsit leszólólag azt is lehet mondani, hogy gépies probléma megoldása, mert egyszerűen sokkal több problémát lehetett vele megoldani. A görögök, akik az intuíciót nagyon sokra becsülték, minden probléma az valami egyedi megoldást kellett kitalálni. Na most ezt így oldom meg, azt úgy. Nem. Ma egy kicsit elég, ugye a jelölések mások voltak, de ez a dolog, hogy azt mondjuk ma, hogy írjuk fel az alapegyenleteket, nézzük meg, mit ismerünk belőle, stb. Helyettesítsünk be, na az innen származik. Ebben a könyvben volt leírva, nehézkesebb jelölésekkel ugyan. Azt hiszem, ennek a fontosságát nem kell hangsúlyozni, ez tette lehetővé, hogy sokkal összetettebb problémákat meg lehessen oldani, és sokkal több ember képes legyen bonyolult problémákat megoldani. Tehát sokkal nagyobb tömegek számára vált lehetővé ilyen módon a probléma megoldás, nem csak az ilyen zseniális intuícióval rendelkező emberek tudtak bonyolult problémákat ezzel kezelni. Szóval ez egy nagyon nagy jelentőségű mű, mivel viszont nem matematika történet, ezért mélyebben nem tudunk vele foglalkozni. Aztán itt az egyedek címszó alatt, ugye a középkori matematika történetét vizsgáljuk most, olyanokat kell megemlíteni, hogy a harmadfokú egyenletek pontos megoldására Európába jönnek rá. Karl Dahnmann az a matematikus, aki rájön az 1500-as években a harmadfokú egyenleteket hogyan kell megoldani. Ezzel kapcsolatos a képzetes számok, a komplex számoknak az ötlete, hogy van értelme bevezetni a harmadfokú egyenlet megoldása során jutottak erre, hogy érdemes bevezetni a négyzetgyök mínusz egyet, hogy annak is lehet értelmet adni és segíthet az egyenlet megoldásokban. És az 1500-as években megjelenik lényegében a mai egyenletírási forma. Ahogy megpróbáltam utána nézni, ez a legelső ismert, lényegében mai egyenlet felírási forma, amely egy 1557-es könyvben található. Kicsi magyarázatot szóló 14-szer ezt a furcsa betűt ezt használták az ismeretlen helyett. Én úgy írnám, hogy 14x ezt a dolgot, plusz érdekes módon a viszintes áram műveletieknek ilyen hosszú volt. Nem tudom miért. Plusz 15, ez valamiféle záró karakter. Nem tudom miért írták oda. Ugye 1550-ben nem alakult ki a mai számjelölés egészen. Ilyen hosszú egyenlőség, de két vonal, tehát az egyenlőség már megjelenik két párhuzamos vonalként, egyenlő 71. Tehát ez a 14x plusz 15 egyenlő 71 egyenlet az 1500-as években. Adódik ez a dolog, és amikor a algoritmusnak az egyenletrendezési szabályait ilyen tömör jelöléshez hozzárakták, na abból jött ki az, amit ma tanulunk mindannyian az általános iskola felső tagozatában, az ilyen egyenletrendezéseket, egyre bonyolultabb és bonyolultabb egyenletekre. Csak mivel ezek az emberek nagyon okos emberek voltak ám, azért ők az egyenleteket ott kezdték, hogy a harmadfokú egyenleteket oldották meg egyből. Tehát az mihely meg volt a jelölés, és azonnal mindenki megértette, hogy mondjuk a lineáris egyenletet hogy kell megoldani, és akkor már ilyen bonyolultabb problémában élezték az eszüket egyből ezek a 16. századbeli emberek. Aztán pontos térképészeti eljárásokat fejlesztettek, ugye ehhez a trigonometria, amit az arabok fejlesztettek ki, nagyon fontos volt. A pontos térképészeti eljárás ugye a nagy felfedezések kora, ekkor kezdődik el ebben. 1492-ben Kolumbusz áthajózik Amerikába, 1500-as évek elején Magellán megkerüli a Földet, és a többi. Nagyon fontosak a pontos térképészeti eljárások, és ehhez bizony nagyon komoly trigonometri ismeretek szükségesek. Itt néha említettem már, hogy ugye van ez a sztereotípia, hogy a középkorban olyan hülyék voltak az emberek, hogy azt hitték, hogy lapos a Föld. Mondtam már, hogy a műveletlen emberek lehet, hogy ezt hitték. A műveletebbek már az 1300-as években a fejlett trigonometria segítségével már azon agyaltak, hogy kezdték kimérni, hogy a Föld nem pontosan gömb alakú, hanem egy kicsit dudorodik az egyenlítőjénél. Tehát ennek a finomítása folyt abba az időben. Aztán függvénygrafikonokat rajzoltak, amiről mindjárt részletesen megemlékezek. Még itt eszembe jutott valami, Cardano. Lehet, hogy ismerős ez a neve. A Cardan tengely, ugye? Azt ő találta ki, ez a Cardano. Tehát az a matematikus, aki a harmadfokú egyenleti megoldó képletét adta meg. Pontosabban van itt egy kis tudománytörténeti vita, mert egyesek azt állítják, hogy egy másik volt, csak Cardano ellopta az ötletét. Szóval az akkori ember is törekedett a dicsőséget magához ragadni. Szóval, de Cardano ez a matematikus, ő volt a Cardan tengelynek a kitalálója. Ez, amit mondom, hogy a mai gépészetnek az alapjai a középkorban találhatók meg, hát ezt is mutatja ez az egyszerű dolog. Összefoglalásként azt lehet mondani, hogy a középkori matematika az megnyitotta az utat sok minden előtt, például, hogy bonyolultabb elméletek születhessenek. Ugye minden bonyolultabb fizikai elmélet az bonyolultabb matematikát követel meg, ha belegondolunk ezekbe, és lehetővé tették ezek az egyenletrendezés meg hasonlók. Pontosan mérési módszerek, ez a gépészettel kapcsolatos volt, említett a fogbeosztásnak a pontosításával, sokkal fontosabban lehetett mérni sok mindent. Lehetőség nyílt a számítások automatizálására. Tehát a mai értelemben vett számológépeknek itt van az őse. Ugye római számjegyekkel számológépet elég nehéz lenne csinálni, de a tizedes jelölésen már lehet, és egyből csinálták is azok az emberek. Primitív formában, az egyre bonyolultabb formában, ilyen mechanikus kis pálcikákkal, kis fogaskerekekkel működő számológépeket egyből készítettek. És itt jelenik meg az absztrakt matematika gyakorlatilag. Például az egy óriási ugrás, nehéz elképzelnünk, de óriási ugrás, hogy az egyenletben az ismeretlent egy betűvel jelölik. Tehát, hogy 15x plusz 42 egyenlő 63. És nem pedig úgy mondják, mint még algoritmus is mondta, hogy 15 valami, meg 7 az 63. És akkor ki kellett mondani. Ez, hogy egy mennyiséget egy betűvel jelölünk, nem tűnik olyan nagy durranásnak, bár mondjuk, ha valaki visszagondol, ha még emlékszik, akkor általános iskolában sokáig kellett vakargatni az ember fejét, amire fölfogta ezt a 15x összes játékot, de itt jelenik meg, és az absztrakt matematikának a gyökerei itt találhatók ezen a környéken, tehát az algebrának, egyenletrendezésnek a formái. És sok felfedezést a mai napig változatlan formában használunk, nem is kell részletet, tizedes törtek, egyenletrendezés, stb. Úgyhogy ennek megfelelően a középkori matematika elég sok, nagyon konkrét eredményt is hozott. Köszönöm, most azt kérem, hogy egy pillanatra kapcsolják a kamerát.